Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te nevedet örökké, mert nagy a Te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Liturgiaként énekeljük a 27-es számú éneke. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Kegyelmedért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek, a mai vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szentigét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 7. fejezet 11. versétől a 17. versig a következőképpen. Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdában és az egész környéken. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 217-es számú énekkel készüljünk az ige hirdetés szolgálatára.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, hogy megírva találjuk a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetének 8. versében a következőképpen. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot, és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindazt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, nemrégen el akartam indulni biciklizni, így az esti órákban, és hát nem világított a lámpa. És emlékeztem, hogy hát korábban volt ilyen helyzet, hogy sajnos benne felejtettem egy régi elemet, aztán kifolyt, ugye ott a kontakt az nem volt meg, ezért mondom, kiszedem akkor az elemet, ezt az újabb elemet, hát ha még az ott tovább dolgozott is, és nincs meg a kapcsolat, ezért nem tud világítani. Kiszedtem, megcsiszolgattam ott azt a kis érintkezőt, visszatettem az elemet, bekapcsoltam, és nem világított. Miért? Mert az az elem is rossz volt már, ami most benne volt. Hiába láttam, hogy vannak ott a kapcsolattal is problémák, de maga az elem is rossz volt. Tehát hiába volt már utána jó a kapcsolat, de egy olyan elemmel volt jó a kapcsolat, amiből nem jött energia, amivel nem tudott tovább világítani. És ez arra emlékeztetett, Pócos István szokott ilyen példákat hozni, most nincs itt, de ő szokott ilyen szerelős példákat hozni, hogy tényleg arra emlékeztetett ez engem, hogy lehet az, hogy jó a kapcsolat, megvan a kapcsolat valakivel, de maga a forrás az nem jó. Akivel jó a kapcsolat, abból én nem tudok meríteni, az nem tud rajtam segíteni, abból fakadóan én nem tudok világítani. Ugyanakkor az is lehet, hogy nem jó a kapcsolat, pedig ott van a forrás, ott van az energiaforrás, egészen közel van hozzám, de nincs meg az eleven kapcsolat, és ezért nem tudok világítani. Tehát nem elég, hogy közel legyen hozzám az, akiből tudnék meríteni, hanem élő, eleven kapcsolatra van szükség. És itt nem akármilyen személytelen energiaforrásról beszél az ige, meg van szó, hanem a leghatalmasabb szeméről, Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, aki itt van, aki egészen közel van. És azt szeretné, hogy vele kapcsolatunk legyen. És ahogyan Pál apostol beszél róla a Kolossé belieknek, az egészen csodálatos. Tehát emlékezteti őket arra, hogy Jézus nem pusztán egy ember volt, meg nem olyas valaki, akit így a közösségen belül úgy nagyra tartunk, itt emlegetjük az ő nevét, meg itt beszélünk arról, hogy ő hogy tényleg hatalmas, de egyébként úgy, ha kimegyünk a közösségből, kimegyünk a templomajtón, akkor ott elveszteni az erejét, a hatalmát. Mint hogyha ott más erők, meg más hatalmak uralkodnának. Arról beszél itt Pál apostol, hogy ez az egész világegyetem, ez az egész univerzum Jézus Krisztusra nézve lett kitalálva, megalkotva. Felé irányul ez az egész. És ebből az következik, hogy nekünk, teremtményeknek is, az életünk felé kell, hogy irányuljon. Ő rá kell, hogy tekintsünk, ő belőle kell, hogy kiinduljon a mi életünk, ő legyen az életünknek az értelme, ő legyen, aki betölt bennünket. Erről beszél Pál apostol az előző fejezetekben itt a Kolossé beliekhez írt levélben, hogy Jézus Krisztus a világ mindenségnek az Ura. És hogyha megvan ez a kapocs, akkor ennek következményei vannak. Erről szól itt Pál apostol. Azt mondja, hogy ha tehát feltámadtatok Krisztussal. És ennek az előzménye a korábbi versekben ott van, hogy meghaltatok. Itt is említi ezt, hogy meghaltatok. Krisztussal együtt meghaltatok. Ahogy ő meghalt a kereszten, úgy halt meg, mintha ti haltatok volna meg. A bűneitek miatt. Meghaltatok, ott vége annak a réginek, és feltámadtatok, ezzel azt írja le Pál, hogy létrejött ez a kapcsolat, és az új élet elkezdődött a ti életetekben, Jézus Krisztussal. És ha ez már megtörtént, ha ez így van, akkor ennek következménye kell, hogy legyen a te életedben. És arról beszél itt Pál, hogy az odafenn valókkal törődjetek. Arra figyeljetek, amik odafenn vannak. És ugye itt jöhet az a kérdés, hogy hát mivel foglalkozol? És hogyha meghalljuk ezt, hogy mivel foglalkozol, akkor eszünkbe juthat az, hogy mivel foglalkozom, mi a munkám? Vagy tanulok, vagy mi az, amit végzek a hétköznapokban, vagy a munkabeosztásom szerint napi 8 órában, mivel foglalkozom? Na de itt az a kérdés, hogy mivel foglalkozol azon kívül? Vagy azon belül is, amikor gondolkodsz a munkahelyeden? Vagy hogy végzed a munkádat? Mivel foglalkozol közben? Vagy akár álmodban is mivel foglalkozol? Bár mondhatjuk, hogy azt nem én irányítom, de azért mégis hatással van az álmaimra még az is, hogy hogyan élem az életemet. Hogyan gondolkodom? Hogyan fekszem le? Mivel foglalkozol? Mi tölti ki a napjaidat? Hol jár az eszed? Mind gondolkodsz? És hol van otthon a te életed? Ilyen kérdéseket feszeget ez, amikor azt mondja Pál, hogy az odafenn valókkal törődjetek. Ugye Kosztolányi Dezső írja az egyik versében, a Boldog Szomorú dalban szomorúan, ugye végsorolja, hogy mi mindene van már. Van már ez, van már az, hétköznapi dolgok, a kényelem szempontjából nem panaszkodhat meg, az emberek tekintélyesnek tartják, köszöntik előre, stb. Írja le szépen Kosztolányi ebben a versben, és aztán a végén annyira szomorúan állapítja meg, hogy mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Nincs otthon az égben. Az idelen valókkal törődött, ezt töltötte be az ő életét, és azt érzi, hogy ez végtelenül üres, és hiányzik valami, hiányzik az, hogy az odafenn valók, azok betölthessék az ő életét. De ott már nincs otthon, mert itt leragadt ezeknél a földieknél. Kedves testvérek, mennyit gondolkodunk mi az odafenn valókkal? És ez nem csak mennyiségi kérdés, hogy akkor most hány órát, vagy hány percet, hanem ez minőségi kérdés, hogy milyen mélyen gondolkodom, milyen mélyen engedem, hogy az Úr az életemet betöltse, hogy vele megéljem ezt a kapcsolatot. Mennyit gondolkodom ezen, hogy kicsoda ő, Jézus Krisztus, kicsoda ő számomra, és hogy mit akar cselekedni, mi az, amiben be akar engem is vonni, hogy abba az irányba haladjak, és azt tegyem. Erre irányítja most Pál apostolon keresztül az Úr a mi figyelmünket, hogy az odafennvalókkal törődjetek. Jézussal, és az ő dolgaival. Mert mondja, hogy mert meghaltatok, ugye annak a régi életnek vége, amikor mindenféle más határozott meg titeket. És itt a Kolosséi levélből tudjuk azt, hogy itt ilyen világi elemek azok, amik meghatározták őket, hogy pontosan mik ezek, nem részletezi az ige, de bizonyára olyan filozófiai dolgok, amikhez igazították az életüket, amiktől féltek, amiktől, vagy remélték, hogy na azok majd eligazítják az életüket, meghatározzák az életüket, és aztán Krisztusban szabadokká lettek, de utána, minthogyha visszahajolnának ezekhez a dolgokhoz. És ma is van rengeteg ilyen dolog, ilyen világ eleme, ami meghatározhatja a mi gondolkodásunkat, a mi életünket. Amikor emberek azt mondják, hogy ó, hát a sors. Ugye, mi az a sors, az a láthatatlan valami, ami mégiscsak meghatározza az én életemet, és az ellen nem lehet semmit se tenni. A sors az mindenek fölött van. Gondolkodnak sokan így az emberek. Vagy a horoszkóp, a csillagoknak az állása, az meghatározza, hogy én velem mi lesz éppen az nap. És hogyha olyat olvasok a horoszkópban, ki sem merem tenni a lábamat, mert akkor jaj, mi történik. Hány ember így gondolkodik, és így éli az életét. Mindenféle babonás hiedelmeknek a kötelékében. Vagy mindenféle összeesküvés elméletek vannak, amikben hisznek emberek, és gondolják, hogy azok a személyek, vagy ki tudja kik, határozzák meg elsőrenden az ő életüket. És lehet itt gondolni még a politikára is, hogy vannak emberek, akik teljesen a politikához kötik az életüket, és hogyha nem olyan kormány van, amire ő szavaznak, akkor ebbe belebetegszik akár, vagy nem tudja élni a mindennapjait. Vagy a mesterséges intelligencia, a technika. Mennyi minden lehet, amitől retteg az ember, vagy azt gondolja, hogy na ez az, ami első renden meghatározza az én életemet. De akár hétköznapi dolgokra is gondolhatunk, amikre azt gondoljuk, hogy azok olyan hatalmasak, azok a kérdések, azok a problémák, vagy azok az emberek, hogy ők a döntőek az én életemben. És ez a veszedelmes, amikor nem vesszük észre, hogy mindenek fölött ott van Jézus. Hogy ő a mindenség ura. Nincs az a probléma, nincs az a nehézség, nincs az a hatalom, aki fölött ő ne lenne ott. És testvérek, ez milyen megnyugtató és békességet adó gondolat, üzenet őtőle, hogy valaki olyas, valaki uralkodik az egész világon, és szeretne uralkodni az én életemen is, aki szeret. Halálosan szeret, annyira szeret, hogy önmagát adta értem. És ezért nem kell rettegnem, nem kell félnem, hogy jaj, mi lesz, meg hogy lesz, hanem egyszerűen bízhatok benne, és megint csak itt ez a kapocs, ez a kapcsolat. És hogyha benne bízom, akkor nem az van, hogy nem tudok mit kezdeni magammal, hanem akkor világít az életem. Nemrégiben beszélgettem két idős hölgyel. Az egyik hölgyel, ahogy beszélgettünk, folyamatosan azt mondta, hogy mi rossz, mi baj van, hogy ki az, aki nem segít, meg mindenféle probléma. Úgy zúdította, öntötte, és csak ez jött belőle. És próbáltam másfelé terelni a gondolatait, nem nagyon lehetett. Jött belőle a keserűség. És aztán találkoztam egy másik idős hölgyel, és ő meg arról beszélt, hogy milyen hálás a szomszédjaiért, hogy az emberek milyen sokszor panaszkodnak, hogy ezek a szomszédok, mindig a szomszéd a hibás, és azt mondja, hogy ilyen szomszédaim vannak, látja, milyen hálás vagyok ezért. Hálás a mennyiért, anyós menny viszony, hát ez hány családban rettenetes, és azt mondja, hogy hálás érte. Milyen jó a kapcsolat. És nem győzte ezt, újra és újra ide jutott, hogy hát nem lehetünk elég hálásak, pedig nagyon nagy nyomorúságokat élt meg ez a néni is. De látjuk ezt az alapvető különbséget, hogy mivel van tele a gondolata, mivel törődik. Ez a másik néni az odafennvalókkal törődik. Krisztus tölti be a gondolatait, és úgy látja ezt a világot, úgy látja a szomszédot, úgy látja a mennyét, úgy látja a kapcsolatait, úgy látja a mindennapjait, a problémáit is. A másik nénit meg nem Krisztus tölti be. A problémái, az földi dolgok töltik be, és ebből csak ez a keserűség, ez a szomorúság fakad. És azt mondja itt Pál apostol, hogy lehet ilyen elrejtett életünk Krisztusban, mint ennek a második nénynek. Elrejtett élet Krisztusban. Hogy mit is jelent ez? Elsősorban arra gondolhatunk, hogy ugye ami nagy kincs számunkra, az el van rejtve, és hogy Krisztusban mi is ott elrejtőzködhetünk, védelmet találhatunk. Békességet találhatunk benne. Elrejt bennünket. Fontosak vagyunk számára, és védelmet ad nekünk. Elrejt bennünket. A másik, amire pedig gondolhatunk, hogy hát itt bizony a földi életben még nem mutatkozik meg teljes valójában az a dicsőség, ami ott van Krisztusban. Nem mutatkozik meg a mi életünkben. Vagy azért, mert az emberek nem látják meg ezt, mert vakok rá, mert nem érzékelik, nem nincs meg rá az antennájuk, nem veszik az adást. De ez egyszer majd nyilvánvalóvá lesz, amikor Jézus megjelenik, visszajön, erről beszél itt Pál, akkor egyértelmű lesz számukra, hogy kicsoda Krisztus, és ezek az emberek, akik őt követik, kicsodák. És miért gondolkodtak úgy, miért tettek bizonyos dolgokat úgy. De sajnos az is benne van, hogy ez a dicsőség nem mutatkozik meg, hogy mi teszünk erről sokszor. A tetteinkkel, az életvitelünkkel. De ezért mondja Pál, hogy szükséges, hogy megmutatkozzon az Úr a mi életünkben, hogy a másik ember megláthassa, és ezért törődjünk az odafennvalókkal, és ez mutatkozzon meg a mindennapjainkban. Éljük azt meg. Mert ez az odafenn valókkal való törődés, ez nem ilyen puszta üres elmélkedés, hogy na akkor én most elvonulok, és akkor gondolkodom, elmélkedem, aztán az életem meg úgy ettől teljesen független. A hétköznapi gyakorlatban mutatkozik az meg, hogyha én tényleg az odafenn valókkal törődöm, tehát Jézussal töltök időt. Akkor ő határozza meg a gondolkodásomat, a döntéseimet, az akaratomat, azt, ahogyan a mindennapokban jelen vagyok. Valaki azt mondta, hogy a hívő ember az olyan, hogy a lába a földön van, a feje meg a csillagokban. Tehát, hogy az odafennvalókkal törődik, azokon jár az esze, azokon gondolkodik, de hát ezen a földön kell járnunk, itt a földi életben kell tennünk egészen hétköznapi dolgokat, de azt nem mindegy, hogy teszi az ember, hogy mennyei bölcsességgel, mennyei gondolatokkal, vagy kútfőből, ebből a földből merített bölcsességből. Tehát ez az odafenn valókkal való törődés, ez nem elrugaszkodott életet jelent, nem egyfajta szent nem törődömséget, hogy jó, hát ezekkel a földi dolgokkal én mit se törődök. Ugye ezzel kapcsolatban Pál apostol írja Timóteusnak, hogy az első levél 5. fejezetében, hogy ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Tehát odafennvalókkal törődni, az azt jelenti, hogy törődni az itt rám bízott dolgokkal is. De nem ezek a legfontosabbak, hanem az Úr. És aztán ezeket is tudom helyén kezelni. Ugye a múlt vasárnap is hasonló téma volt előttünk. És ezért mondja, hogy öljétek meg tagjaitokban, ami csak erre a földire irányul. Ugye itt elgondolkodhatunk, hogy az előbb arról volt szó, hogy meghaltatok, most meg azt mondja, hogy öljétek meg, hát akkor miért kell megölni azt, ami már meghalt? Hát ez a döbbenetes helyzet, hogy ez valóság, hogy Krisztusban meghaltunk, de amíg itt a földi életben élünk, addig ez az óember újra és újra előjön. Ez a régi élet újra és újra elő akar jönni. És ennek kell megvalósulnia, hogy meghaltam a régi dolgoknak, és Krisztusban újjá lettem, és az folyamatosan újra és újra meg kell ölni a tagjaimban ezeket a régi dolgokat. Hát tegnap voltunk a gyerekekkel Nyíregyházán, így a Kossuth téren a városban, volt nekik ilyen program, aztán volt ott egy bűvész. Aztán ez a bűvész mondta a gyerekeknek, hogy na gyerekek, ki az, aki szófogadó gyerek közületek? És hát nyújtózkodtak a gyerekek jó sokan, és a bűvész azt mondta nekik, hogy jó, hát van egy pár őszinte gyerek, de azért a többség szófogadó. Tehát, hogy azért volt, aki nem tette föl a kezét, ezen jól mosolyogtam, hogy van egy pár őszinte gyerek, de a többség a szófogadó, hogy ha őszinték vagyunk mi is, hogyha már Krisztusban vagyunk, Krisztus, Isten gyermeke Krisztusban, akkor ott van a kérdés, hogy szófogadó gyerekek vagyunk. És hogyha föltesszük a kezünket, akkor nem teljesen vagyunk őszinték, mert vannak olyan helyzetek, amikor egyáltalán nem ez mutatkozik meg az életünkben. Na hát erről van szó, hogy ezeket a dolgokat viszont meg kell öldökölni. Ahhoz be kell látni, hogy mi az, ami elválaszt engem tőle. És benne van ez a mi tagjainkban. Mert azt mondja bár Pál, hogy ebben éltetek régen, akkor ez határozott meg teljesen titeket, de még most is ott van a tagjainkban, és meg kell ezeket a dolgokat ölni, kíméletlenül ezeket a bűnöket. És ez magunktól persze nem megy. De az Úr az, aki ebben ott van a segítségünkre. Tehát ne legyen földhöz tapadt ami gondolkodásunk, és itt Pál apostol sorolja mindazt azokat a bűnöket, amelyek ott a kolossaiaknak fontos volt akkor, de hogyha olvassuk ezeket, akkor úgy látszik, hogy ez a mai ember számára is ugyanúgy ott vannak, és ugyanúgy mérgezik az életét. Főként, ha nézzük ezt a felsorolást, itt a harmadik fejezet, ötödik versében, akkor szexuális bűnök vannak felsorolva. Kezdi a paráznasággal, ugye, hogyha a görögöt nézzük, akkor elég beszédes a görög szó, a pornéia. Ugye ott a pornó, amiből ered ez a kifejezés, ez a szó. Ott van a tisztátalanság, amikor ugye az ember belemegy ezekbe a szexuális tisztátalan vagy bűnökbe, akkor szennyesnek érzi a lelkét, a testét is. Tisztátalannak érzi magát. Aztán ott van a szenvedély, ez egyfajta féktelen bujaságot jelent, vagy a gonosz kívánságot, ugye, amiben már erőszakosság is ott van. És azt látjuk, hogy ez a pornográfia az nagyon meghatározza ezt a mai világot. A számítógépen keresztül, a telefonon keresztül az egészen kis gyermekeket is meg tudja fertőzni, meg tudja támadni, és teljesen függővé tudnak válni emberek, és egyre durvább dolgokba tudnak belevenni. És ott van ez a probléma. Jelen van ez a probléma, és lehet ettől szabadulni. Ki lehet ebből jönni? Nem kell, hogy ebbe élj az ember az életét, függővé válik, hogyha ebben belekóstol. De ki lehet ebből lépni? Ki lehet ebből szakadni? És aztán mondja Pál a kapzsiságot, amit ugye anyagi téren szoktunk érteni, de mondják magyarázók, hogy lehet, hogy itt is a szexualitás terén a kapcsolatokkal való visszaélésre is vonatkozik ez. És aztán beszél arról, hogy ami a bálványimádás. És ez a bálványimádás, tehát az, hogy én más isteneket imádok, vagy más valami, vagy valaki fontosabb számomra, mint az Isten, ez szorosan összefügg a szexuális bűnökkel. Hiszen Isten úgy tárta az ő népe elé a vele való kapcsolatot, hogy azt mondta, hogy ez olyan, mint a házasság. A házasságban ki akarja fejezni Isten az emberek életében az ő szeretetét, az ő szeretet kapcsolatát az ő népével. És minden paráznaság ugye ez csúfolja meg. Hogy nem az ábrázolódik ki, ami Istennek az eredeti terve a szexualitással. Mert a szexualitás önmagában nem bűn. Nehogy félreértsük ezt a dolgot. Isten ajándéka, csodálatos ajándéka a házasság védelmén belül. De hogyha ezzel visszaélünk, akár kívül éljük meg, vagy nem úgy éljük meg, ahogyan Isten ezt szánja nekünk, adja nekünk, akkor ebből fakadnak a problémák, és ez az, ami ugye nem ábrázolja ki az Istennek a szeretetét az ő népével. És látjuk egyébként azt is, hogy az okkult bűnök a pornográfiával a mai világban is ugyanúgy, ahogyan régen az ószövetségi időkben együtt jártak kéz a kézben, most is így van ez, és ezért is van az, hogy sokszor nehéz letenni az ilyen parázna bűnöket. Egyedül sokszor az ember próbálkozik, hogy na, akkor az Isten elé viszi, és aztán visszakúsznak, és ilyenkor nagyon jó, hogyha az ember le tud ülni valakivel, lelkigondozóval, aki előtt megvallja, kimondja ezeket, megtagadja, és kéri, hogy az Úr Jézus szabadítsa meg, és töltse be a gondolatait, és van szabadság. Van teljes szabadság ezekből a bűnökből. Mert ugye elhitették ebben a világban, ugye volt ez a szexuális forradalom, hogy lehet csak úgy következmények nélkül élni a szexuális életet. És egy könyvben volt erről egy történet, hogy egy édesapa is élte az életét ilyen módon, mindenféle partnereket váltogatva, aztán megállapodott, és született egy gyermeke, aki egy olyan vírus miatt, betegség miatt szenvedett egész életében, amit ő szedett össze ezekben a felelőtlen kapcsolatokban. És akkor azt mondta, hogy ez teljesen beleégett az ő gondolataiban, hogy ez hazugság, hogy nem lehet felelőtlenül élni ezt a... Tehát, hogy nem lehet felelőtlenül élni szexuális kapcsolatokat, mert ennek következménye van. Nincs az, hogy csak úgy élem ezt. És lehet, hogy nem jön ez a betegség, de lelki értelemben mindenféleképpen következménye van, mert az embernek elveszi az erejét. Eltávolít az Úrtól, elveszi az energiáját. És azt olvassuk itt, hogy az Isten haragja van ezen. Az Isten ítélete van. És mondhatják azt, hogy hát ez a fiatalságnak a problémája. Tény, hogy a fiatalság a leginkább kísérthető ezen a téren, de idős testvérek is mondták már, hogy nem nyugszik a sátán. Ott vannak a kísértések. Még ezen a területen is. És Isten ítélete van tehát ezen. Nem jó ezekkel játszani, hanem azt mondja az Úr, hogy öljétek meg ezeket a dolgokat. És azt mondja, hogy korábban ezekben éltetek, de most Krisztusban ott az új élet. És persze jöhet a gondolat, hogy na de mi van, hogyha ezek visszakúsztak az életembe? És ha megint ott van, hát öld meg. Öld meg, és lehetsz újra szabad. És élheted meg újra az Úrral való eleven kapcsolatot. És lehet, hogy tényleg valaki azt mondja, hogy na jó, nekem ez most nem probléma, nem ez a fő probléma az életemben, nem ezek a bűnök, de Pál apostol aztán hoz egy másik ilyen bűn lajstromot, amire a kolosséiaknak is azt mondja, hogy ezek ott vannak az életetekben, ezeket vessétek ki, és ezek olyan dolgok, amik itt lehetnek a mi gondolatainkban is, a szívünkben is. És sorolja itt ezeket a dolgokat, azt mondja, hogy a harag. A harag. És itt eszünkbe juthat, hogy na jó, de hát Isten haragudhat valamire, mi meg akkor nem haragudhatunk, de hát ugye ég és föld az ő haragja és a mi haragunk. Az ő haragja a szent harag, a bűn miatt. A mi haragunk meg sokszor önző, meg mindenféle más bűnökkel, kívánságokkal vegyült harag. És tudjuk, hogy a harag hogyan tudja mérgezni az emberi kapcsolatokat. És olyanokat sorol fel itt Pál apostol, amik az emberi kapcsolatokat mérgezik. A gyülekezetben, a családban, a munkahelyen. És ott a harag, amikor ezt tartja az ember. Aztán az indulatot, amikor ilyen kirohanásai vannak az embernek. Ráförmed a másikra, indokolatlanul, látszólag, de ott bent zajlik, dúl a háború, és az tör ki. És aztán ilyen kirohanás után mehet oda az ember, hogy jaj, hát nem úgy gondoltam, de hát az azért megmérgezi a kapcsolatot, és nincs fából az a másik ember, hogy ne lenne az hatással, hogyha kirohannak rá. Aztán ott van a gonoszság, ami egyfajta oktalan ellenszenv a másik felé, és örül az ember annak, hogy a másiknak rossz. Hogy ártani akar neki. Ördögi dolgok ezek. Gonosz dolgok ezek. És a hívő embernek ott lehet a szíve mélyén ez az indulat? Azt mondja Pál, ott van is. Hogyha lelepleződik, akkor vessük el ezt. Isten káromlás. Ugye itt tényleg lehet ezt így érteni, hogy tényleg az Istennek a káromlása, de az is, hogy féktelen szóhasználat, nem megfelelő beszéd, ugye a gyalázatos beszédről is szó van utána, és lehet, hogy tudom kontrollálni a gondolataimat, és nem jön ki a számon, de ha már ott bennem mozognak ezek a szavak, ezek a gondolatok, akkor ez is mérgezi a lelkemet. Vessem el, kérjem az Urat, hogy tisztítsa meg a szívemet. Mert adott helyzetben aztán ki is budjan, de nem az a baj, ha önmagában, hogy kibudjan, hanem az, hogy ez ott van, és hogyha én megtűröm ezeket az indulatokat. Hát erről beszél tehát Pál, hogy ha Krisztussal megvan ez a kapcsolat, akkor annak milyen következményei vannak. Ha még nincs meg Krisztussal ez az eleven kapcsolat, ez a szoros kontakt, akkor azt mondja az Úr, hogy térj meg. Akkor vald meg bűneidet. Hívd be őt az életedbe. De ha már megvan ez a kapcsolat, akkor pedig törődj az odafennvalókkal. És amit úgy megértesz, akkor azokat a lépéseket hozd meg, tedd meg, és ha megvan ez a kapocs, élő, eleven kapocs, akkor tudunk világítani. Akkor eszközei lehetünk az Úrnak ebben a világban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ismerhetünk téged, megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk. És köszönjük azt, hogy nem kell ebben a földi világban leragadnunk. És nem kell belesüppednünk a bűnökbe. Nem kell, hogy megterhelt lelkiismerettel gyötrődve éljük a mindennapjainkat, hanem lehetünk benned szabadok. Köszönjük, hogy veled foglalkozhatunk. Köszönjük, hogy most is itt lehetünk, hallhatjuk a te szavadat. Köszönjük, hogy ott lehet a Biblia a kezünkben, hogy olvashatjuk, hogy imádkozhatunk, hogy megszólíthatunk. Urunk, kérünk, hogy hadd legyen élő, eleven kapcsolatunk veled. És kérünk, hogy te töltsd be a mi szívünket, a mi értelmünket, a mi érzéseinket. Hogy veled tudjuk megélni a mindennapjainkat. És te látod, hogy ezekből a bűnökből mik azok, amik visszakúsztak az életünkben, vagy eltöltenek bennünket. Kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg, szabadíts meg bennünket. Köszönjük, hogy ez valóság lehet nálad. Kérünk, hogy te cselekedj bennünk. Amen. Énekeljük a 29-es számú éneket. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Kedden 6 órától lesz női kör a kisházban, a 150. Zsoltárt veszik a testvérek. Csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz a kisházban, a téma az útmutató napi igéi. Pénteken 5 órától ifjúsági óra lesz, szintén a kisházban, a téma Márk evangéliumának 14. fejezetének 43. versétől a 72. versig. És szombaton pedig 10 órától lesz az Egyházmegyei Presbiteri Csendes Nap, itt a templomban, ahogyan ez erről már szó is volt, meg készülnek is a testvérek erre az alkalomra. És október 1-én, vasárnap, ugye mivel hónap első vasárnapja, ezért imaóra lesz, 4:10-től a kisházban, és 10 órától pedig istentisztelet a templomban, és párhuzamosan gyermekóra a kisházban. Az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek letölthetők az internetes felületeinkről. A honlapunk ugye a philadelphia.luteran.hu, a YouTube csatornán is nyomon követhetőek az ige hirdetések, és ugye a levelező listára is fel lehet iratkozni, hogyha valaki nincs rajta ott a bulletint, meg egyéb információkat megkaphatnak a testvérek, és a Facebook oldalon is sok minden fent van a gyülekezet életéből. Hirdetem a biatorbágyi alkalmakat, Biblia tanulmányozó hét lesz október 2-től 6-ig, és férfi hét október 9-től, és az okit pedig október 23-án lesz. Jelentkezzünk ezekre az alkalmakra, ugye több alkalomra készülünk is, és jó, hogy jelezzék a testvérek, hogy akkor össze tudjuk hangolni akár az utazást is, meg hogy tudjunk imádkozni egymásért. Én jelzem, hogy a férfi hétre készülök, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak is ezért a hétért. A eke alkalmak közül hirdetem az ifjúsági hétvégén, október 20-ától 22-ig Balatonszárszóra készülünk majd, ugye itt az Egyházmegyéből is a fiatalsággal, úgyhogy egy nagyobb csapattal készülünk. Még lehet jelentkezni a honlapon, az ekealapítvany.hu oldalon. És a hitmélyítő hétvége korábban más időponttal volt meghirdetve, november 3-tól 5-ig lesz, tehát így gondoljunk ezekre az alkalmakra, és így jelentkezzünk. Egyébként az ekealapítvány.hu oldalon is megtalálhatók a programok, meg itt is ki vannak függesztve, ezeket is beírtuk a gyülekezeti programok közé. A hírlevélből vigyünk bátran másoknak is, hogyha még van olyan, akinek nem vittünk, és hogyha valaki szeretne az istentiszteleten bizonyságot tenni, akkor bátran szóljon, és jöjjön, és ossza meg azt, amit megtapasztalt az Úrral. Ugye az Egyházmegyei Presbiteri Csendes Nap, ott már említettem, szeptember 30-án szombaton lesz. A témája Rám talált az Úr. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban ezt az alkalmat, és ha tehetjük, akkor vegyünk részt a segítésben, a szolgálatban. Ahogyan említettem, ott a gyülekezet éves programterve megtalálható hátul kifüggesztve, és a honlapunkon is frissült egy-egy dologban, itt ugye a hitmélyítő hét kapcsán, meg a cigánymissziós imanap november 11-én lesz, ezért a nyírteleki munkás csendes napot áttettük egy másik időpontra. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az áró imádságra készülve a 237-es éneknek az első verszakát énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy Jézus Krisztus nevében megszólíthatunk téged, és hogy ő érte állhatunk meg itt előtted.
Köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk, és köszönjük neked azt, hogy alkalmat adsz arra, hogy mi is beszéljünk veled, beszéljünk hozzád. És köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a környezetünkben élő embereket, testvéreket. Így imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegségekkel küszködnek, a mindennapjaikat ez nehezíti meg. Add, Urunk, hogy veled tudják ezeket elhordozni. Adj nekik gyógyulást, ha te jónak látod, de erőt, hogy benned kaphassanak békességet. Így hozzuk eléd, Urunk, az idős testvéreket is. Így kérünk azokért, akik gyászolnak, hogy benned találhassanak vigasztalást. Kérünk, hogy te erősítsd meg őket. Rád bízzuk, Urunk, azokat, akik egyedülállóak, akik nehéz helyzetben vannak, akik útmutatást keresnek. Add, Urunk, hogy tőled kaphassák meg azt, amire szükségük van. És így kérünk azokért is, akik anyagi helyzeteikben élnek meg nehézséget. Add, Urunk, hogy megkaphassák ők is a mindennap szükséges dolgokat, de hogy tőled várhassák ezeket a támogatásokat, segítségeket, útmutatásokat. És kérünk azokért, Urunk, akiknek nincs munkájuk, hogy megtalálhassák a helyüket, hogy tudják végezni azt a feladatot, amivel megbízod őket. Rád bízzuk így, Urunk, a cigány testvéreket is, a gyülekezetünkben zajló cigány missziót. Köszönjük, Urunk, hogy többen vannak most, akik visszafordultak hozzád, keresnek újra téged. Add, Urunk, hogy megmaradhassanak, hogy hallhassák a te igédet, és engedjék, hogy az formálja őket újra és újra. Köszönjük, hogy így tehetjük le a kezedbe barátainkat, szeretteinket, családtagjainkat, munkatársainkat, ismerőseinket, osztálytársainkat. Kérünk, Urunk, hogy te használj bennünket is abban, hogy akik nem ismernek, megismerhessenek, és hogy a tieid megújulva haladhassanak tovább életünkkel. Rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetünket is. Kérünk, hogy vezess bennünket lelked által. Így kérünk a diákokért, hogy a te dicsőségedre tudjanak tanulni. És így kérünk a tanárokért, hogy úgy tudják továbbadni a tananyagot, úgy tudják nevelni a rájuk bízottakat, hogy ebben a te munkád is megnyilvánulhasson. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a gyermekszolgálatot itt a gyülekezetünkben, a gyerekórákat, a szolgálókat, az ifjúsági órát. Köszönjük neked, hogy bővül az ifjúsági kör. Köszönjük neked, hogy megújul. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj továbbra is a fiatalok szívében, és őrizd meg őket ebben a kísértés kavalkádban, hogy megmaradhassanak és téged kereshessenek. Rád bízzuk, Urunk, a női kört, a bibliaórákat. Kérünk, Urunk, a testvérekért, akik jönnek, és add, hogy minél többen megtapasztalhassák ezt a testvéri közösséget. És köszönjük neked, Urunk, hogy van gyülekezetünk, vannak testvérek, akikkel évek, évtizedek óta megélhetjük a közösséget, és köszönjük, hogy vannak újonnan csatlakozók. Kérünk, Urunk, hogy te formálj bennünket önmagadban egyé, hogy a te színed előtt lehessünk hétről hétre, újra és újra. Rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetünkben a házaspárokat. Kérünk, hogy te tartsd egybe ezt a fontos köteléket életükben is. Így kérünk, Urunk, a szülőkért, hogy szerinted való bölcsességgel tudjuk terelgetni a ránk bízott gyermekeket. Kérünk, Urunk, gyülekezetünk vezetéséért, presbiter testvérekért, felügyelőnkért. Kérünk a lelkészekért, te cselekedj az életünkben, Urunk. És add, hogy a különféle szolgálatokat tőled jövő bölcsességgel is útmutatással tudjuk ellátni. Kezedbe tesszük le egész gyülekezetünket, Urunk, itt a kisvárdai részt, a nyírteleki görögszállási részt is egyaránt. hadd tudjunk a magunk helyén világítani, és hadd lehessen olyan erős vár egy-egy gyülekezet, ahol veled találkozhatnak, ahol megtapasztalhatják a te oltalmadat. És köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le egész egyházunkat, kérünk az egyházkerületünkért, az egyházmegyékért, különösen ott, ahol azokért, ahol problémák vannak, ahol nehézségek vannak, így bízzuk rád a Borsod-Hevesi egyházmegyét. De kérünk, Urunk, a gyülekezetekért itt az egyházmegyében is, és a testvér egyházmegyékért is, egyházakért is, Norvégiában. Kérünk, hogy te cselekedj ott is, add meg számukra azt, ami szükséges. És add, Urunk, hogy kölcsén is megtapasztalhassuk azt, hogy te cselekszel, te újítod meg ott a gyülekezetet, a testvéreket. Rád bízzuk most ezt a fehér gyarmati alkalmat, ami a mai napon lesz, hogy hát, ha elindulott valami, kérünk, Urunk, hogy ez ne csak emberi indulás legyen, hanem te cselekedj igéd és lelked által. Köszönjük, hogy így vihetjük eléd a budavári, a pitvarosi testvéreket, a nagycserkeszi gyülekezetet. Köszönjük, hogy már ott lehet az új lelkész testvér. És kérünk a pasaréti református gyülekezetért is. És itt a városban is a többi felekezetért kérünk, te cselekedj bennük, rajtuk keresztül is. És a különféle missziói szolgálatokért, az EKÉ-ért, a Biatorbágyi szolgálatért, az EMO szolgálatáért, Gedeon társaságért, a missziói központért és a viszért is. Urunk, te látod, hogy mennyi áldást tapasztaltunk meg személyes életünkben ezeken a szolgálatokon keresztül. Add, hogy ez másoknál is így lehessen. És add, hogy meglássuk, hogy miben van nekünk részünk, hogy ezek a szolgálatok tovább haladhassanak, élhessenek. És kérünk, Urunk, hogy te vess véget ennek a háborúnak, ami itt van közelünkben. És kérünk, Urunk, hogy te segítsd meg azokat, akik a földrengés miatt szenvednek, add, hogy beléd tudjanak kapaszkodni, hogy téged találhassanak meg. És rád bízzuk, Urunk, országunkban az oktatást, az egészségügyet, rád bízzuk a határon túli magyarságot is, kezedbe tesszük le mindezt, Urunk. És kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek, folytassuk a megkezdett énekünket.